Isten hozott benneteket. Azt mondták, hogy az a hónap témája, hogy megújulás Jézus követségében. És szeretném kihasználni ezt alibinek magam számára olyan módon, hogy ha az arról van, hogy megújulás, akkor nem kell új dolgot mondani nektek, hiszen már hallottátok, ismeritek, csak éppen egy újra oda kell figyelni arra, hogy újra annak kell szállni magatokat. Szóval ne számítsatok arra, hogy nagyon, nagyon új dolgot mondok nektek a mai nap. Nem az a célom, hogy újat mondjak, hanem az, hogy ami régi és amit tudtok, az megerősödjön, megszilárdodjon a fejeinkben. Amikor hivatásos katona voltam, akkor mindig azt mondták, hogy akár merre járunk, akár hogyan is hol vagyunk, mindig a Magyar Honvédséget képviseljük. És ezzel úgy gondoltam, hogy én nem akarom képviselni a Magyar Honvédséget, hagyjanak békén, képviseljek egy hétanya van, mert minden ilyesmi, tehát hogy elég az, hogyha egyre ezt kell csinálnom, ne piszkáljanak ilyesmivel. És nem vonzott, hogy így tegyek. De lényegtelen volt, hogy mit akarok, hogy mit gondolok, akik körülöttem voltak és ismertek, tudták azt, hogy katona vagyok, és tudták azt, hogy így fognak elnézni mindig, hogy akkor egy katona ezt csinálja, vagy ezt nem csinálja éppen. Ez néha pozitív szemszögből volt jó, néha negatív szemszögből, attól függ, hogy éppen mit csináltunk. És ilyen dolog a keresztény életünk és a teljes életünk, hogy akármit csináltok, tök mindegy, hogy akarjátok képviselni Istent, vagy nem, fogjátok. Igaz ez a kocsmában is, meg igaz ez éppen egy balhéban is, akár jó, akár rossz módon cselekedtek. Igaz a templomban is, meg a hétköznapi életben is. Úgyhogy hadd kérdezem egy kérdéssel, hogyha összezárnának benneteket egy lakatlan szigeten, egy ilyen szép szigeten, ki az, aki szeretne elmenni egy ilyen helyre, néhány készen, nem olyan sokan, nem baj, és mindenkit összezárnak egy ilyen helyre, az egész gyülekezet ott lenne, mondjuk ez ilyen 120 fős hely, mondjuk azt, és abból 110 fő a gyülekezetet ebből lenne ott, és ott lenne még 10 másik vendég, aki nem hívő, nem keresztény, nem is érdekli őket Isten, meg mondjuk egy 20 fős személyzet. Egy hétig össze vagytok zárva, de egy héten egyszerűen hajó hozza az ellátmányt, meg az újabb adag embert, meg elviszi az előzőeket. A hét végére hány embert térne meg vajon a többiek közül? Jó lelkes hozzáállás. Na, erre még vissza fogunk térni egy kicsit később. Ez így maradjon a fejtebb, aztán majd megnézzük újra. A misszióról sokat lehet beszélni, hogy mégis mi az a misszió, hogyan lehet képviselni Jézus, hogyan lehet úgy élni és úgy járni, hogy az megvalósuljon a többi ember életében, hogy látható legyen az, hogy igen, én nem csak hiszek Istenben, és beszélek erről, hanem meg is élem mindezt. Nagyon sokan, nagyon sok okos dolgot mondtak már erről. Néhány gondolat ehhez kapcsolódóan. Az egyik az ez, én felírtam magamnak? Igen. Aha. Minden olyan hívő, aki még a mennyország ezen oldalán él, tartozik azzal, hogy megoszta az evangéliumot mások azokkal, akik a pokolnak még ezen az oldalán élnek. Az egyik ilyen gondolat, a másik, amit szoktak mondani, az pedig az, hogy nem az egyháznak van missziója, hanem a missziónak van egyháza. És ezek ugye ilyen alapvető igazságok, amiket jól ismerünk, hallottunk már sokat, jól is hangzik mindez. A kérdés az, hogy mennyire tudjuk ezt megegyezni. Mennyire marad meg a fejünkben, és mennyire élünk azt szerint, hogy így gondolkodunk. Tetszik az első, hogy azt mondja, hogy tartozunk azzal a többi embernek. Nem azt mondja csak, hogy megvan a lehetőségünk, hogy beszéljünk másoknak Istenről, hanem hogy tartozunk ezzel. Mondhatnánk azt is, hogy Krisztus megfizette az árat, és most az ő rabszolgái vagyunk, hozzátartozunk, neki tartozunk azzal, hogy mindezt elvégezzük. És nem arról van szó, hogy lett egy egyház, aki végez missziót, hanem arról van egy misszió, ami kapcsán létrejött egyház is. És fontos azt látnunk magunkat, ilyen módon látni magunkat. Baptistákat szeretik úgy apostrofálni, mint vagy bibliás egyház, vagy missziós egyház. Ez olyan jól hangzik, nem? Azért melengedte lelkünket, hogy igen, mondjuk a bibliások, tehát mi ismerjük a Bibliát jól. Mert mi missziózunk igazán, mi oda tesszük magunkat. Szeretjük ezt hallani, az a gond, hogy már nem így van. Lehet, hogy így volt régen, de már messze vagyunk attól, mint amilyen volt mindez régebben. Csak hogy tisztázzuk a legelején, sokat mentem. Ez nincs kérve, bocsánat, ez egy üres lyuk. Ezt látjátok? Ezt írtam volna ki, hogy a missziós egyház nem azt jelenti, hogy sok missziós programot szervezünk, hanem hogy meg akarjuk osztani az örömhírt. Ilyen egyszerű. Nem baj, hogyha szervezünk missziós programokat, de nem arról szól a missziós egyház, hogy szervezünk ilyen meg olyan programokat, hanem arról, hogy úgy gondolkodunk napról napra, hétről hétre, hogy meg akarjuk osztani az örömhírt. Szörnyvőt nevekkel, ezt már sokan tudjátok talán, úgyhogy nem viszont a könyv írójára, de a címére arra igen. Evangelizáció, mint életstílus, van egy ilyen könyv, vagy lifestyle evangelism. Tehát, hogy arról beszél igazából ő is, az író, hogy úgy gondolkodsz, úgy élsz, hogy benne van az életedben, a gondolkodásodban az, hogy te meg akarod osztani azt, amit te megtapasztaltál, amit te megéltél. Akkor nagy kérdés, hogy hol veszett el mindez? Hol hagytuk el ezt a fajta gondolkodást, ha egyetlen elhagytuk? Hány ebben merítkezett most itt be? 9-11? Na, pedig 9-11 az jól hangzik, ugye, inkább tudjuk minden egyéb. De hogy hol veszett el mindez az életünkbe? Alapvetően két fontos tényezője van ennek, ahol ez el tud veszni. Az egyik az Istennel való kapcsolatunkból fakad, azon alapszik. Elég egyetlen gondolom, minél szorosabb a kapcsolatom Istennel, annál evidensebb számomra, hogy meg akarom osztani azt, amit megéltem már Istennel. Annál evidensebb az, hogy nem csak beszélnek akkor gyülekezetben erről, meg a testvéreimmel, hanem a kollégámmal, a családommal is. Amikor megismertem Istent, akkor nem gondolkodtam azon, hogy kinek mondom ezt el. Akkor mondtam mindenkinek ész nélkül. Sokszor szoktam mondani azt, hogy most már úgy tekintek erre, hogy arra az időszakon, amikor megtértem, hogy emberek annak ellenére megismerték Istent, hogy én mondtam nekik, hogy meg kell ismerniük Istent, mert akkor nem az a kedves, hát most vagyok olyan kedves, de akkor nem az a kedves voltam, hogy hát figyelj, neked szükséged van Istenre, térj már, te idiót, hát nem jössz mindig rá, hogy Istenre a szükséged, és akkor vártam, hogy mindent ért meg. Tehát kapott 5 percet, hallott mindent, hát döntsön már. És akkor bennünk van egy időben az, hogy akarok beszélni Istenről. Nem gondolkodunk, hogy most akkor másik mit gondol, vagy mit nem gondol, bónnak nézel, vagy sem, meg akarod osztani. És azt gondolom, hogy akik ismerik Árpádot, tudják azt, hogy még továbbra is ilyen bolond maradt. Idézősen jó értelemben vett bolond. Hogy meg akarja osztani. Nem tudja megtenni. És igazából, amikor Istennel együtt vagyunk, akkor így gondolkodunk. Hogy nem tudok nem megosztani valamit Istenről. Hogyan beszélgetek valakivel, nem tudok nem róla beszélni. Van egy srác, akivel kezdünk jó barátok lenni. Két nap múlva megyünk túrázni majd Ausztriába, lemásoljuk a Laciékat. És beszélgettünk sok mindenről, aztán egyik este, ahogyan beszélgettünk, mentünk a városba, dumáltunk mindenről, nem is tudom, mikor csinál előtt valami, és nekiálltam beszélni neki Istenről. És megy haza, és mondja a feleségének, hogy hát ez a boci nagyon jó fej, de már megint előjött belőle a lelkész. Tehát, hogy már megint Istenről akart beszélni. És mondta a feleség, hogy nem a lelkész jött belőle elő, hanem a keresztény, hogy nem akar másról beszélni, mint Istenről. Sajnos már nem annyira gyakran van ez, mint ahogy régen volt, hogy úton útfélen mindig erről akartam beszélni másokkal. De azt látom, hogy amikor tele vagyok Istennel, nem tudok nem róla beszélni. És igazából ez van bennünk általában, hogy akarunk őről beszélni. És lehet sok programot szervezni, meg sok eseményt, és azok nagyon jók tudnak lenni, de a kulcs akkor is az, hogy te mit osztasz meg az emberekkel. Hiába szerveztet nagy missziókat itt. Hogyha nem osztod meg a barátoddal, a kollégáddal azt, amit te megéltél Istennel, akkor ne várd azt, hogy valaki megy időn, és mond szép dolgokat Istenről, és majd attól megtér valaki más. Van erre mód, és van erre lehetőség, és van erre példa. De a valódi változás abból kezdődik, ha te megosztod azt, amit te megéltél. Amit te belül vagy, azt osztod meg. És igazából mindig ez a kulcs, és a megújulások az egyik módja az ez, ha Istenhez odaélesztem magamat. És az a rossz hírhez kellünk mi is. Ami néha nehéz. Mi és a mi kapcsolatunk Istennel. És ebből tud összeállni igazából egy erős eszköz. Egy grafitis embertől ezt olvastam, üres pohárból nem jön ki semmi. Ez nem egy ilyen ősi Dakota közmondás, hanem ezt egy grafitis írta ki, és beszélte erről, hogy mennyire alapvető egyszerű tény, nem? Egy üres pohárat hiába akarsz önteni, abból nem jön víz. Mit mond Jézus ezzel szemben? Az, hogy élő víz forrásaivá tesz minket. Micsoda kontraszt, nem? Hogy az élő víz forrása, meg az üres pohár. És amikor nem vagyunk ott Istennél, akkor nem vagyunk mások, mint üres poharak. Akkor olyanok vagyunk, akit nem lehet megtölteni. Így mondta egyébként ez a grafitis emberke a teljes mondat, a teljes szöveg. Minél több időt töltesz Istennel, annál több mindent helyez el benned. Üres pohárból nem jön ki semmi, de hogyha vele vagyok, imádkozom, ígét olvasok, az iklet teljesen természetesen felfakad belőlem. És így vagyunk mi is, amikor vele vagyok, akkor természetes az, hogy felfakad belőlem az, amit Istennel megéltem. Nem kezdek gondolkodni azon, hogy hogyan lehet missziózni, hogyan lehet megosztani a jó hírt, hogyan lehetek jó követek Krisztusnak. Egyszerűen csak az vagyok. És ha arról van szó, hogy megújulni Krisztus követségében, akkor nem azon kell gondolkodnunk annyira, hogy most akkor hogyan lehetnék jobb ebben vagy abban. Én általában ebben gondolkodok, mindig valami pontokat állítok fel, mércéket, lépéseket, minden ilyen dolgozhatok össze. De egyszerűen csak arról van szó, hogy kezdem jobban keresni Istent. Ilyen triviális egyszerű dologról van szó. És egyesek azt mondják, hogy a mindennapi élet mellett nincsen idő, nincs lehetőség arra, hogy én még idő fordítsak csak arra, hogy figyeljek, hogy hogyan osztom meg az evangéliumot, hogyan legyek jó követek Krisztusnak. De nem is kell erre energiát fordítani. Arra kell csak energiát fordítanod, hogy hogyan tudsz Istenre jól figyelni. Hogyan lehetsz vele. Mert akkor menni fog. És nem arról van szó, hogy néha elképzeljük, hogy amikor van időm és van energiám, hogy odafigyelek arra, hogy megtanuljak valamit, hogy mondjuk, hogy feltöltsem a poharat, hogy aztán, amikor olyan nehéz időszak, majd elkezd száradni, elkezd fogyni a pohár, és akkor kibírjam addig, ameddig megint majd feltöltődik. Nem erről van szó. Nem erre hív minket Isten. Mert ha így van, akkor, amikor üres pohár vagyunk, mindig hasztalanok vagyunk. És ha túl sokan akarnak abból inni, akkor eleve buktunk vele. Boldog mondások között ezt olvassuk. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, Máté 5.6-ban. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Tedd fel a kérdés magadnak. A te közeledben megelégítetnek az emberek? Azok, akik éhezik és szomjaznak az igazságot, ők megelégítetnek általad? Mert ha nem, akkor üres a poharad. Vagy nagyon kevés van benne. De ha igen, akkor van lehetőségük abba beleinni. Van-e valami a poharadban, amit adhatsz nekik? És a pohár nem akkor töltődik meg, ahogyan mondtam, amikor éppen jó az időszak. Ha a 23. Zsoltárt olvassátok, ott abban azt olvassuk, hogy ugye így hangzik az ige szakasz, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Eddig olyan szép, jaj de jó. Aztán lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet engem az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkelt fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. És annyira megdöbbentő számomra ezt, hogy nem csak azt mondja, hogy amikor jó minden, akkor a füves legelőkben minden nagyszerű, akkor csódultig van poharam, hanem amikor a halál völgyében járok is, amikor ellenségeim ott vannak körülöttem, az én poharam akkor is csódultig van. És az igazi misszió. Ez az igazi követség. Amikor az emberek azt látják, hogy amikor valami éppen szörnyű körülötted, nem az, hogy akkor is ilyen boldogan ősz, hogy jaj, de jó, minden happy, nem erről van szó, hanem az, hogy akkor is csódultig van az a pohár. Hogy van miből merítened, hogy van egy lelki tankod, amit Krisztus tölt meg. És ez egy fontos pont, hogy nem arról van szó, hogy te töltögeted magadnak utána. Egyszerűen csak az, hogy hagyod Istennek, hogy megtöltse a poharadat. Hagyod neki azt, hogy ő tegye tele ezt, ahelyett, amit te adnál bele. Mert amikor nehéz helyzetek vannak, akkor mindig elkezdünk futni mindenfele. Én legalábbis ilyen vagyok. Amikor jön egy probléma, egy nehézség, akkor nekiállok agyalni rajta, gondolkodni, töprengeni, csinálni mindent. Aztán a végén eszembe jut, hogy akár Isten is megtölthetni ezt a poharat. De amikor hagyom neki azt, hogy Uram, tedd ezt te, akkor csak megkérdezik mások, hogy miért vagy te ilyen helyzetben nyugodt? És annyit mondok, azért, mert Istenre bíztam ezt. Ahogy építkezünk most pápám, emlékszem, arra a tévések mindig megkérdezik, hogy miért vagytok nyugodtak? És mindig elmondjuk azt, hogy nem mi építkezünk, Isten háza, ő építkezik, hát mi csak az eszközök vagyunk, de hát ő adja a pénzt, ő intézi a számlákat. Az egy dolog, hogy nekem kell aláírnom, de ő csinálja az egészet. Hogy nem abból fakad a nyugodtságunk, hogy mi milyen beszívtunk, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen csak abból, hogy tudjuk azt, hogy Isten kezében van mindez. Rájöttünk rá, hogy magunktól nem megy, akkor miért fordossuk mi, miért ragaszkodjunk hozzá mi. Itt van, Uram, tudjuk, ez a tiéd hozzátartozik. És amikor ezt tesszük az életünkben a kis dolgokban is, akkor ez a pohár csordultig van szó szerint. Mert ő tölti meg, és nem pedig mi. És nagyon tetszik az, ahogy Dávid ezt mondja, és egy olyan helyzetbe írja, amikor éppen nem feltétlenül ideális számára minden. Nemrégen, nem sokkal azelőtt volt az, hogy Dávidnak ott volt a Góliátja, és meg kellett küzdenie vele. És mégis azt mondja, hogy csódultig van a poharam. Amikor Dávid menekül, akkor is csódultig van a poharam. Amikor nehézségben van, akkor is csódultig van a poharam. Nem úgy gondolkodik, hogy majd amikor lesz, kell, akkor lesz tartalékom, hanem az, hogy nem én töltöm meg, hanem Isten. Képes azt mondani, hogy az ő kezében van mindez. A legyik pont át ez, hogy ahol elvezett ez a fajta éles stílus, a missziós éles stílus, a megfelelő követségben járás, az, hogy mi akarjuk töltögetni a poharunkat, és nem hagyjuk Istennek, hogy ezt megtegye. És egy nagykövet és olyan ember, aki akármerre megy, mindig képviseli az adott országot, nem teheti meg azt, hogy nem. Nincs olyan, most én nem dolgozom, Szabin vagyok, most elmegyek akkor, és csontrészekre iszom magam. Nem teheti meg egy nagykövet sem. Ugye ez igaz ránk is, nem tudsz elbújni a követség elől. Nem tudsz nem missziózni, nem tudod elrejtegetni a poharadat, hogy éppen meddig van. A másik pont a csorbulásban, az a tudatban keresendő. a mi tudatunkban. Akkor kérdezted, hogy milyen tudatban? Hát igazából az, hogy mennyire tudod azt, hogy ez egy küldetés számodra. Hogy ez a te feladatod rád van bízva. Mennyire van meg a küldetés tudatod, vagy sem. A szombathelyi gyülekezet elég egyszerű, két sor, ha néztem a honlapom, ki az, aki át tudja mondani fejből, most osztályzunk. A szombathelyi gyűlnek elég két sor a küldetés nyilatkozata. A honlapom fenn van, én sem tudom, csak mondom, hát, hogy tudjátok. Jó, egyes mindenki, mehettek haza. Ez most jó hír, nem? Hogy bennünk van az, hogy mennyire van a fejünkben állandóan az, hogy milyen mi küldetésünk. Mennyire gondolkodunk azon, hogy mire hívott el minket Isten, mennyire él benne a fejünkben. Van egy ismerősöm, aki odáig van az autókért. Hívő tesó, neki a kocsika minden. Tehát ő mindig épít valami autót, mindig neki áll valamit csinálni. Akarászok beszélgetek vele, 10 hónapon belül mindig autóról lesz szó. Több mint honnan indulsz el, tehát hogy a bádogedény készítésétől a hangyátnak a várépítés technikájáig mindenből ki fogja hozni 10 hónapon belül az autókat. Mert ezen jár a gondolata, ezen jár az agya. Amikor bennünk van ez a fajta küldetés tudat, hogy mire hívott el minket Krisztus, akkor mi is így leszünk, hogy mindig odajukodunk ki. De nekem ezt kell tennem. Én erről szólok. Az én életem erről beszél. Úgyhogy a te tudatod, hogy mit tudsz arról, amire Isten elhívott, az meghatároz téged is. Ugye Marx bácsi is megmondta, hogy Marxnak tulajdonítjuk igazából ezt a mondatot, hogy a lét határozza meg a tudatot. Igen. De valóságban nem annyira tőle származik, hanem inkább ebből a Descartes-féle cogito ergo sum mondatból, ő csak tovább vitte mindezt. De szóval ezt szeretjük mondani, hogy léthatározom a tudatot, megmondta Marx és Engels is. De igazából nem egy ostorságot mondott olyan szempontból, hogy tényleg ez meghatároz minket. Persze ő nem ilyen fajta létről beszélt, hanem sokkal inkább a létbiztonságról beszélt. De mennyire van bennünk ez, hogy tényleg meghatározza minket? Meghatározza a létünket, hogy miért létezünk? A gondolkodásodat meghatározza az, hogy te miért létezel, hogy te Krisztusért élsz. Benne van-e a fejedben, hogy ő érte vagyunk. Vagy az Akcsiel 17-28 mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Beívódott ez a fejünkbe már, gondolkodunk ezen minden nap, hogy ő benne élünk, mozgunk, vagyunk. Nem úgy, hogy vasárnap benne mozgok, hétfőn a munkahelyembe, kedden a feleségembe, szerdán a gyerekembe, és akkor velük el vagyok, aztán kész. Nem, hogy állandóan ő benne vagyunk. Hogy ő a mi létünk, ő határozza meg a gondolkodásunkat, a tudatunkat, a nézőpontunkat, a világszemléletünket. Bennünk van-e mindig ez? És miért mondom mindezt el? Azért, mert Isten egy nagyon konkrét célra küldte el az ő fiát. Egy nagyon meghatározó dolgot mondott erről. Ez a János 3.16-17-ben látjuk, azt mondja ott a Szentírás, mert úgy szerette Isten világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy az, aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És a 17-es zsakkal lehagyjuk a végéről. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Ennyi a cél. Azért tette Jézus, hogy üdvözüljön a világ ő általa. Pont. Ez volt az ő léte, és ezt határozta meg a tudatát, a tetteit. Mennyire ez a miénk? Mennyire ez a mi létünk, tudatunk, hogy üdvözöljön a világ Krisztus által. És az, hogy megújulás Krisztus követségében, annak része az, hogy ez legyen mindig ott a fejünkbe. Hogy bevésni. Egyszerűen ott kell lenni állandóan. És nem ilyen Twilight-féle bevésődés, hogy ránézik, aztán minden megvan azonnal, hanem olyan fajta bevésődés, hogy igen, tudom, erre gondolok, ezt tartom a fejembe, ezen akarok cselekedni, munkálkodni mindig. És igazából ez rajtunk múlik, hogy mennyire állunk neki ennek. Ez Krisztus küldetése, ezért halt meg. Ha neki ennyire fontos volt, akkor nekünk mennyire kell, hogy fontos legyen. És néha itt van a probléma, hogy alapvetően nincs ez a fajta küldetés tudatunk. Megfogalmazzuk, hogy mit szeretnénk, és ugye elolvassuk azt is, mondjuk, hogy ez tök jó, ez jól sikerült. Nem tudom, mikor fogalmaztatok meg a gyülekezet küldetés mondatát. Mikor volt ez? 1 éve, 20 éve? Nehéz kérdés, igaz? Kb. Tehát ez csak ilyen kifele. Tehát befele senki nem érdekel. Bocs. De egyébként jól hangzik. Aha. De teljesen jó egyébként, hogyha nem emlékeztek, vagy most így hirtelen új infó, akkor nyugodtan nézzétek meg a honlapon. Nagyon jól megfogalmazza azt, hogy miért van a gyülekezet. Igazából benne van minden, amire én dumálok, csak sokkal praktikusabb, mert az két sor, én meg már 20 percet dumálok. De gondolj bele, hogy mennyire élsz benned, mennyire van előtted. Tehát Krisztusnak annyira benne élt, hogy üdvözlőn a világjó által, hogy nem tudott nem ebbe a keretbe gondolkodni. És igazából erről beszélt, ezt élte meg napról napra. Amikor a Máté 28 legvégén, vagy az abcsel legelején, az egy legelején, mindenkit alkalommal ezt hagyta meg kulcsnak. Figyeljetek, ez volt az én küldetésem, ezt hagyom rátok. Lehetett ti is az én követeim, lehetek úgy Isten előtt. És az utolsó szó jogán erre emlékeztető őket, hogy figyeljetek, az a dolgotok, hogy a világ üdvözlőjön általatok. És azt mondja, hogy menjetek ám vasárnap gyülekezetben mindig, el ne felejtsétek, 9:30 kezdeni kell. Én azt mondja, hogy legyen tök jó a dicsőítés, mert akkor az mindenkit megérint. Tök jó dolgok ezek, nem? De nem ez hagyta ránk, hogy legyen olyan gyerekünk, ahogy aztán minden gyerek hanyat homlok meneküljön Istenhez inkább. Tehát, hogy nem ezeket bízta ránk Isten. Ezek csak az eszközei, hanem azt, hogy figyeljetek, legyen az a céljatok, hogy üdvözlőjön a világ Krisztus által. Hogy találjanak hozzá, azért, hogy aztán megismerik Istent. És ilyen szempontból a küldetés tudat, az nagyon sokat segít. Nagyon tisztára teszi azt, hogy mit akartok. Akkor ezt találtam, kiírtam magamnak. Küldetésetek, Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül, és segíteni a hozzánk látogatottnak megismerni, szeretni és szolgálni őt. Na hát, benne van mindez, ami Krisztus célja is. Csak kiírtam, akkor mégiscsak. És ez a célotok. Ez az, amit akartok megvalósítani itt a városban, meg a környékén. Mennyire van benne a fejedben? Mondjad? Igen, igen. Aha. Tudjátok, ezt így kell csinálni, hogy felvenni magni, és akkor éjszaka egész éjjel hallgatni, és akkor reggel erre ébredtek. És a küldetés tudat, a küldetési nyilatkozat, az egyfajta felelősségvállalás is. Felelősséget vállalsz azért, hogy a küldetésben megfogalmazott célt te el akarod érni, és részt fogsz venni a megvalósításában. Hogy te így gondolkodsz, ezért élsz. Úgy vagy most itt, hogy jöttél el mai napon, hogy azt mondod, hogy én ma szeretnék részt venni ennek a megvalósításában? Nem tudom, hogy igen vagy sem. Szerintem igen, csak nem volt annyira tudatos. Azt gondolom, hogy mindenki, aki Isten házába el akar menni, hogy őtől és őről halljon, úgy megy el, hogy akar ilyen módon részt venni mindebben. Csak a kérdés, hogy ezt a fejembe tartom, hogy ahogy gondolkodok ezen. Ugyanis a felelősséged van neked is abban, ezt tudom ki. Igen, aha. Ugyanis felelősséged van neked is abban, hogy az emberek megismerik az örömhírt. És ezt a felelősséget nem fogod tudni levetkőzni. És szerintem nem is akarod levetkőzni. Úgyhogy ezzel tisztázod magadnak, hogy mi a legfontosabb, és mivel akarsz foglalkozni. De nem csak azt mondod el ezzel, hogy mit akarsz csinálni. Mert bennem van az, nem az, hogy a munka mellett, suli mellett, hanem munkában, suliban akarod mindezt csinálni. Gyülekezetben van nálunk egy hölgy, aki veszélyben dolgozik, Pápáról jár le mindig, és másik három kollégával együtt utaznak mindig az autóban. És ahogy beszélgetünk, nincs olyan hét, hogy nem mondaná el, hogy az autóban erről beszélgettünk Isten kapcsán. A másik három ember nem hívő. De szegények nem bírnak nem Istenről beszélni, mert az a hölgy mindig oda kanyarodik vissza. De nem az autóba szerelmes, hanem Istenbe. És akárhányszor beszélgetnek, mindig valahogy kiukadnak oda, hogy Isten mit akar. És akkor valaki felhozza egy gondot, mindig azt mondja, hogy figyelj, akkor imádkozok érted, jó? És lehet, hogy meg sem mernek szólalni, hogy milyen gondjuk van, nem tudom, szerintem igen, mert tapasztalják azt, hogy igen, Isten gondot visel róluk. És hallják újra meg újra, hogy mit tud megtenni Isten. Nem valami mellett, nem valami közben akarják ezt a tudatot megélni. Úgyhogy igazából a küldetés tudat egyrészt tudod azt, hogy mi az, amit meg akarsz tenni, amire Isten elhívott téged. Tudod azt is, hogy mire hívott el Isten. De a másik dolog az, hogy meghatározod azt is, hogy mire nem hívott el Isten. Ez is fontos. Nekem legalábbis fontos. Én nagyon szeretek egy csomó mindennel foglalkozni. Odaig vagyok, hogy kütyükért. Felségemnek az idegeire legyek ezzel, mindig van egy, itt egy doboz, ott egy doboz, itt tele van valami kábelekkel, alkatrészekkel, minden baromsággal. És már amikor keresi magának, hogy miben pakolhatnánk a papírjait, akkor mindig felnyitja, és megint benne van tele valamivel. Van egy doboz, amiben csak régi, ilyen 10-15-10-valahány éves okostelefonok vannak, még ilyen Apple előtti okostelefonok. És nézzük, hogy ez miért kell? Ez nem kell, ez akarom. Tehát ez nem a dolog, ami kell, de ezt nem értheti meg valaki, akinek nem érdekel. És hogy igazából mindig elkezdek olyan dolgokat csinálni, amivel el vagyok, elmajolok. Aztán a végig azért kerül be egy dobozba ilyenkor, mert azt mondom, hogy ezzel nem kell foglalkoznom. Ha ezzel foglalkozok, az elviszi az időmet attól, amire Isten engem elhívott. És jó esetben a küldetés nyíl tudatnyira segít abban, hogy mivel ne foglalkozz. Mert az nem az, amit Isten rád bízott. Egy időben elkezdtem vállalkozást, és hát mi más, mint számítógépeket, tableteket adtam, vettem, szereltem, ilyesmi, nagyon élveztem. Akkor is rá kellett jönnöm arra, hogy hiába ment jól a vállalkozás, de olyan dolgot csináltam, amit nem kell tennem. Mert az elvitt Istentől. És amellett, hogy meghatározott, hogy mi az, amit Isten akar veled, hogy csinálj, fontos tisztázni azt is, hogy mi az, amit nem kell csinálnod. Sőt, ártani fog neked, hogyha csinálod. És ezt mondom, ez nagy segítség lehet. Úgyhogy határozd meg ezt is magadnak. Ez nem tudom mi. Erről már beszéltünk, ez nem számít. És a 2. Timóteus 4.2 is erről beszél, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Nem azt mondja, hogy neked alkalmas, vagy alkalmatlan. Nem azt mondja, hogy másik embernek alkalmas, vagy alkalmatlan. Na most azt szabadtam. Szóval lényeg az, hogy nem azt számít, hogy te most éppen rájössz, vagy sem. Ha valaki kérdez, valaki akar hallani róla, akkor te beszélj róla, akkor tedd félre azt, ami neked fontos. Mert benne van a küldetés tudatodban, hogy neked ez az életed. Téged elhívott el Isten. Ez nem azt jelenti, hogy valaki éppen szerel egy autót, már autószerelésről van szó, benne feszik a kocsi alatt, egy csupa olaj folyik az arcára, mert éppen valamit rosszul vette le a teknőről a csavart, leönti őt, és ott állsz fölötte, és azt mondja neki, hogy Isten szeret téged. A kenetével áraszt el téged, és hát nem a kenettel, másfajta olajjal. Tehát, hogy nem neki alkalmas, vagy alkalmatlan, hanem neked. Ne azon gondolkozz, hogy mikor mi a jó neked, hanem ha Isten használni akar, akkor nyugodtan használhasson téged bármikor. És ilyen szempontból komoly cégek szeretik megfogalmazni a küldetési nyilatkozatokat. Hogy meghatározzák, hogy mit akarnak. A Fukushimai katasztrófánál engem megdöbbentett, és alapvetően az egész Európát, az ott dolgozó emberek simán besétáltak az atomerőműbe, a hibás sérültbe, és nekiálltak ott dolgozni, kipucolni, tudva azt, hogy olyan dolgot is kapnak, amiben valószínűleg el fognak halni nagyon hamar. Csernobilban nem mondták le az embereknek, úgy voltak vele, hogy nem mondjuk el, inkább dolgozzanak, szedjék ki, ezt nem majd meghalnak, nem baj, ember van bőven, annyira, mint az oroszok, ott nem probléma. Japánban nem ezt csinálták, az emberek jelentkeztek arra, hogy hadd menjenek és hadd csinálják ők. Mert tudták azt, hogy mi az élet céljuk. Mi tudjuk azt, hogy mi az élet célunk. Tisztában vagyunk azzal, és gondolkodunk-e úgy. Vagy azt mondjuk, hogy figyelj, küldj más, ne engem. Tehát a Mózes el volt ezzel, hogy ne hagyjál végén Isten, bármit csinálok, csak ne kelljen azt csinálni, amit te akarsz velem. És talált sorba kifogásokat, de nem volt egyik sem jó. És ilyen szempontból nekem nagyon tetszik az, amikor cégek elkezdik meghatározni azt, hogy mégis mi az, amit tenni akarnak. Autókat én is szeretem. Eckehard Schwarz nevű, nem tudom, ki hallott eddig. Sejtettem, de azért megpróbáltam. Őt kérték fel anna, hogy a Saab 9-3-ast tervezze újra. Ez egy svéd autó. És akkor mondták, hogy azt, hogy tervezze meg, akkor ő ezt rajzolta. Hé! Hey. Na, most már jó. A Saab 9-3-as alapskecce, ez ez volt. Bement a nagy céges meetingre, és felvázolt, felratta ezt a képet. És hát néztek a cégvezetők, hogy mégis mi ez. Azt mondja, hogy ő olyan autót akar csinálni, amiben ha valaki beül, így érzi magát. Nekem az annyit tetszett, amikor ezt először olvastam, hogy így gondolkodik, hogy ő ezt akarja elérni. Hogy igazából azon gondolkod, hogy az ő munkája mit eredményez. Hogy az, amit ő tesz, annak mi lesz az eredménye. És nem egy nagy zsák pénzt rajzolt le, hogy ha jót tervezem, akkor ennyi pénzt kapok majd érte, hanem az, hogy azt akarom elérni, hogy ez legyen az emberekkel. És elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan kéne ezt lemásolni, és akkor azt mondom, hogy milyen képet kéne feltenni magunknak, magunk elé kitenni. Az egy most nem sokkal látszik. Emberkék glóriával fenn ott a mennyben, ott áldogálnak. Hogy bennünk van, hogy ez a mi célunk, erre vágyunk-e, hogy ezt éljük meg, ezt tapasztaljuk meg. Hogy üdvözüljön a világ ő általa. Ott van előttünk egy ilyen kép. Tehát Schwarz bácsinál meg volt ez a kép, hogy látta ezt az embert, aki majd vezetni fogja az ő autóját, amit ő tervez. Benned milyen kép él, hogy amikor találkozol valakivel, és megosztod az elmagányomat, akkor utána hogy fog távozni. És remélem, hogy nem az első képet képzeled, hogy ilyen boldog, hogy végre elszabadultatta az embertől, és így hajt el, hanem a második kép, hogy jó, majd a mennyben lesz fenn a Istennel. Mert hogy ez Istennek a célja velünk, hogy ezt megtapasztaljuk, ezt megéljük. És az elején, hogy azt kérdeztem, hogyha eljutnátok erre a nagyszerű szigetre, és ott lenne az a másik 10 ember plusz 20 személyzet, akkor mennyire térnének meg egy héten belül, mennyire lenne esélyük nem megismerni Istent. Én garantáltan nekiállnék egyből terveket szövegetni arra, hogy majd milyen alkalmakat szervezzünk, milyen eseményeket csináljunk, hogyan hívjuk őket erre meg arra, amiből megismerik Istent. És mindig emlékeztetnem kell magamat arra, hogy nem ezt kell tennem. Na, hogyha azt akarom, hogy azok az emberek megismerik Istent, az elsődleges célunknak az kell lenni, hogy az én kapcsolatom Istennel legyen olyan, amiből nem tudnak nem ránk kérdezni, hogy én mitől vagyok más. Hogy legyek olyan, hogy egyszerűen akarnak hallani arról, hogy én miért hiszek Istenben. Hogy akarják tudni azt, hogy miben vagyok más. Hogy mi az, amiben is másként gondolkodom. És hogy azt akarom, hogy azt lássák rajtam, hogy számomra nincs más opció, mint Isten. És ehhez így zárásként hadd hozzak egy példát eljétek. A példa pedig az, hogy ha egy kérdésed lenne Isten felé, akkor egy kérésed lehetne Isten felé, akkor mi lenne az? Nem kell hangosan mondani, csak gondold végig, hogy mit kérnél Istentől, ha egy dolgot kérhetnél. Néhány embert már kérdeztem ilyenről, hát ugye Lotto 5-ös meg ilyesmi, azt sokan sorolják, hát egyszerű válasz. Amikor nem egy ilyen vagyoni dologról van szó, akkor gyakran azt mondják, hogy gyógyítsa meg egy szerettemet. Vagy csak hozzon vissza valakit. Vagy tegye rendbe az adósságomat végre, hogy szabaduljak meg attól. Vagy tegye semmisi az elkövetett hibáimat. Vagy aki a tönkrement a kapcsolatom, azt állítsa helyre. Általában ilyeneket hallok. Olyan dolgokat kérünk, amik nekünk nehézséget okoznak. Hogy szűnjön meg valami nehézség az életünkben. Bibliában van néhány ember, aki megkapta ezt a kérdést Istentől. Hogyha egyet kérnél, akkor mi lenne az? Két ilyen embert hozzak elétek. Az egyik az ugye Salamon. Mit kért Salamon? Én nem emlékszem, hogy bölcsességet kért volna. Ezt olvasok, ezt kéri Salamon. Adj szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja korányozni népedet, különbséget téve a jó és rossz között. És Isten azt mondta, hogy oké, megkapod ezt is, plusz kapsz bölcsességet, meg pénzt, meg mi egymást. És igazából nem akart más Salamon, mint úgy ismerni Istent, hogy tudja, hogy ő hogyan gondolkodna. Úgy ismerni Istent, hogy tudja, hogy Isten hogyan döntene különböző helyzetben. És nagyon tetszik ez a fajta vágy, hogy én akarom annyira ismerni Istent, hogy tudjam, hogy ő hogy gondolkodik. A másik személy az Mózes. Ugye Mózes, mikor már neki áll, ez a tipikus lehet, hogy Mózes mindig veszekszik Istennel, sose értenek egyet. Erre szokták mondani azt, hogy ha valaha Mózes és Isten egyetértett volna Izrael népéről, akkor nem mennének zsidók. Akkor meghaltak volna már. Hol Isten mondta azt, hogy megölöm őket, és Mózes mondta, hogy ne, figyelj, te néped mégiscsak. Hol meg Mózes mondta azt, hogy öld már meg őket, és akkor azt mondja, á, nem, hát azért még adjuk nekik esélyt. És ez így ment titokban mindig. Az egyik alkalom, amikor éppen Isten végezne akkor a népével, és Mózes kikönyörgve, figyelj, mégiscsak a te néped, hát figyelj már, nehogy őket cserbe, meg ilyesmi. Akkor ennek vége, akkor utána neki kell beszélgetni Istennel, és mit kérsz Mózes? Mózes azt mondja, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Elég szentenek kérés szerintem egyébként. Azt mondja neki Isten, figyelj, ha ezt kéred, akkor meghalsz azonnal. De akkor is megadom neked. Bemész ide a hasadékba, és egy picit láthatsz belőle, meg hátulról megpillanthatsz. És akár Salamont nézem, akár Mózest, akár másokat a Bibliában, azt látom, hogy amikor már elkezdték megismerni Istent, és volt egy kérésük, akkor ugye nem azt kívántak, hogy legyen innen kívánságot teljesüljön, hanem azt, hogy Uram, én csak annyit akarok, hogy téged jobban megismeressek. Hogy belőle többet megismerek. És nekem az annyira nagy példa, hogy amikor ott van a poharok, és látják azt, hogy milyen, amikor a pohárban van víz, hogy milyen annak az íze, akkor csak annyit kérnek, hogy Uram, add, hogy mindig legyen víz ebben a pohárban, én még több vizet akarok. Én még jobban akarok téged ismerni. Nekem nem elég az, amennyit eddig adtál nekem. Nekem kell még több. És ha tele van, még akkor is engedj bele, még több. És ettől ez csordultik a poharad. Amikor belekóstolsz annak az ízébe, és nem akarsz mást, mint abból még többet. Mint Istenből még többet. És ott vagy benne, ott vagy előtte, és látod azt, hogy milyen jó látni Isten dicsőségét. Ugye fenn a hegyen, és amikor Jézus megdicsül, mit mondanak, olyan jó itt a hegyen lenni, maradjunk itt, építsünk három sátrat, minek menjünk innen le? Ebből kell még több. És amikor elkezded ezt megélni, hogy milyen jó az a még több, akkor az emberek látják a különbséget. A között, amilyenek mi vagyunk, és a között, amilyen ő tud minket tenni. És erre akar minket elhívni. Jézusnak a küldetés tudata, a fő mondata, az ugye ez volt. Üdvözöljön a világ általa. Ennyi volt a küldetése, ezt akartam megélni. A kérdésem az, hogy magunkévá tudjuk-e mi ezt tenni. Mert a misszió valahol itt kezdődik. És a megújulás ott kezdődik, azt mondom, hogy Uram, töltsd le a poharamat, és attól, hogy ez mindig tele legyen. És ne csak tele, hanem csordultig. Mert amikor így van a poharam, akkor is tudom, hogy ez a víz tovább folyik a többi emberre. Tovább folyik azokkal, akiknek szükségük van rá. És akkor nem azon gondolkodunk, hogy mi az, ami fontos, mi az, amit csinálni kell, hanem azon, hogy milyen jó Istennel. És ezt nem bírom nem megosztani másokkal. És ha arra vágysz, hogy megújuljon a te követséged Krisztus képviseletében, akkor kezd azzal, hogy keresd Istent. Olyan módon, ahogy amit talán sose kerested. Kezd el üldözni, hajtani Istent. Mert ő várja azt, hogy milyenek legyünk, és várja azt, hogy ne csak tudjanak az emberek arra, hogy van Krisztus, hanem lássák is te benned. És az fog változás hozni ő bennük is. Imádkozzunk most ezért. Uram, köszönöm azt, hogy te elhívtál minket a te gyermekeidnek. Köszönöm azt, hogy gyermekeidét tettél minket. És köszönöm Istenem azt is, hogy ez egy olyan nagyszerű kapcsolat lehet veled, amit nem lehet elmesélni sem. Amit nem lehet igazából körülérni, mert annyira megdöbbentően jó veled lenni, hogy nincs semmi, ami hozzá hasonló lenne. És Uram, ennyi ezt kérek téged arra, hogy ezt a mélységet, amit ebben van, a magasságot és mélységet, a szélességet és a hosszúságot, ezt fedd fel előttünk, hogy lássuk azt, hogy nincsen vége igazából. Hogy lássuk, hogy nem tudjuk beérni, nem tudjuk átélni. Uram, hogy megcsendüljön a mi fülünk is azt hallva, hogy milyen dolgot tervezel velünk. Kérlek téged, Uram, arra, hogy töltsd el a poharunkat, és tartsd azt, hogy mindig te eltöltve. Hogy ez túlcsorduljon, és elfolyjon másokhoz. Uram, segítsünk abban, hogy olyan módon megismerjünk téged, ahogyan nem mertük elképzelni sem. És tudom, Uram, hogy ebből lesz az igazi misszió. Amikor mi így megújulunk, akkor olyan követeid leszünk, akikről látszik az, hogy hozzátartozik. Szeretnénk, Uram, nem csak a gyermekeid lenni, hanem a követeid is. Szeretnénk, Uram, egy olyan tábla lenni, akit látva az emberek hozzáfordulhatnak. Kérlek, Uram, hogy segítsünk abban, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amit nem kell tennünk, és tudjuk azt, hogy mi az, amit tennünk kell. Annak érdekében, hogy mi is úgy tudjunk majd eléd állni, ahogyan Krisztus állott, vagy ülott mellett, hogy azt tudjuk mondani, hogy Atyám, elvégeztük a te akaratodat. Amen.